Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Vegyük elő az énekeskönyvünket, és a 92. Zsoltárunk első versét énekeljük. Ékes dolog dicsérni. Foglaljuk el a helyünket, 232-es dicséretünk, vagy 33-as dicséretünket énekeljük. Az Úr Isten, ne tarts meg minket, kezdeti éneket.
Szent szerelmedben.
Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, az apostolok cselekedetéről írott könyv 15. része 36. versétől a 16. rész 5. verséig.
Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak. Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult. Bejárta Szíriát és Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintette, körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban.
Isten tegye áldottá a mi igehallgatásunkat, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket. Hálát adunk néked, édesatyánk, azért, hogy ismét a te házadban vagyunk. Hálát adunk azért, hogy el tudtunk ide jönni, hogy nem jött közbe semmi váratlan akadály, helyzet, hogy adtál erőt, fizikait és lelkit hozzá, mert nagyon sok minden munkálkodik körülöttünk, bennünk, az életünkben, ebben a világban, amelyik azt munkálja, hogy ne hallgassunk ígét, ne jöjjünk össze közösségbe, ne dicsőítsünk téged, mert vagy fölöslegesnek nyilvánítja, vagy közömbössé tesz, vagy egyszerűen elfáradunk. Köszönjük, hogy a te ígéd megáll és hatalmas, és megragad bennünket, és átéljük azt, hogy mennyi erőt veszünk belőle, hogy tovább tudunk menni a mindennapokban, hogy új látásokra jutunk, hogy megtapasztaljuk azt, hogy általa türelmesebbé válunk egymás iránt, általa sokkal többet látunk meg az életnek a tiszta napos oldalából is, mint amit egyébként látnénk, mert te világosság vagy, mert te áldás vagy. Így kérünk most is, így legyen ez, tisztítsd el az akadályokat, a nyomorúságainkat. Könyörgünk azért, hogy a te kegyelmes kezed legyen fölöttünk, amikor dicsőítünk, magasztalunk téged, és fogadd kegyesen a mi Isten tiszteletünket. Hallgass meg a mi imádságunkat, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Na kérem szépen, egy komoly köszönést szeretnék hallani. Áldás, békesség! Hát elmesélem nektek azt, hogy nekem van egy ilyen kis csendes mániám, az, hogy töltőtollakkal írok. Már csodálkoznak mindig a népek, melyek a boltban, mert szeretnék egy töltőtollat, mert minden golyós toll. Sőt, pedig van szivattyúsat szeretnék, tetszik tudni, amit úgy tekerni lehet, hát ez már nem nagyon van szivattyús. Na mindegy, mert kiraktam a tollaimat, és milyen drágák ezek, ugye ilyen parker, tollak és minden, és megállapítottam, hogy így összejött ajándékba, így legalább 8-10 ilyen tintás toll, és az ebben az egészben a legjobb, hogy kettővel tudok írni. Az egyik az egy 300 forintos kis műanyagtól, a másik az egy kicsit drágább, de azon is rátekertem egy szigetelő szalagot, na és ezek azok, amivel írok. A többi az vagy nem tud írni, vagy a tinta nem jó bele, vagy folyik, vagy mindenféle baja van. És közben ilyen ott virítanak ott nekem ezek a drága tollak. Hát már az sincs képem, hogy ajándékozzam tovább, ugye, mert tudom, hogy nem ír. És elgondolkodtam ezen a toll dolgon, hogy ott vannak ezek a tollak, és írok egy 300 forintos tollal, ugye? Hogy ezek akkor milyen funkciót töltenek be ezek a drága parkerek. Hát ugye ez jutott eszembe, ez olyan, mint egy celeb, ugye? Írni nem tud, de tintázik, nem? Hát ez a klasszikus celeb funkció. Erre való, hogy betartom őket egy dobozba, aztán így nézem, hogy milyen sok szép tollam van. Még tovább gondolkodtam, és arra jöttem rá, hogy Nobel-díjas regényt is lehet írni egy 300 forintos tollal, igaz? Na mostában nem fogok, de ugye, hogy tulajdonképpen miért is kellene ilyen drága tollak, ugye? És aztán még tovább gondolkodtam, és arra gondoltam, hogy hát az Isten, mikor bennünket megteremtett, akkor nagyon különbözőek vagyunk, de a tollak van. Szebb, kevésbé szebb, okos, kevésbé okos, vannak ilyen nagyon díszes tollak, meg ilyen nagyon egyszerűek, és akkor most mi itt a kérdés, mi itt az igazság? Hát az, hogy nem az az érdekes, hogy milyen vagyok, hanem mit ír az én életem, hogy magam vagyok a toll, és minden nap egy tiszta lap. Mit írok? Az az érdekes, még Nobel-díjas életem is lehet, igaz? Meg azt gondolom magamról, hogy én csak egy 300 forintos toll vagyok. Tehát ez az érdekes, hogy amit írok vele, mert azt gondolom, hogy az Úristen minden este fogja az aznap megírt lapot és elolvassa. És mit írtam rá aznap? Sok szépet, jót, kedveset, értelmeset, vagy csak firkálgattam az életemet aznap, igaz? És hogyha jót írtam, akkor oda hívja az angyalokat, és na, akkor most ezt felolvasom nektek. Hát ez a nagy kérdés, hogy mit írunk a magunk kis életével, a minden nap egy-egy tiszta lap, amit kapunk ajándékba, és minden reggel gondoljatok erre, hogy na, most megírom a mai nap történetét, és valami szépet, jót akarok írni. Jó? Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! A 174-es dicséretünket énekeljük. Testvérek, Istennek igéjét olvasom, az apostolok cselekedetének a 16. részéből, és onnan olvasom a 6. verstől. Azután átmentek Frígia Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte. Ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hirdessünk nekik az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap pedig Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak, leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiátriából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg házamban, és kérlek bennünket. Eddig az ige, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, tovább lépünk a misszió történetben, és azt gondolom, hogy egy nagyon gazdag és izgalmas történetek ezek számunkra is, nyomon követhető, tudnélik az emberi oldala a missziónak, meg az isteni oldala, Szentlélek munkája, és nagyon jól lehet látni, hogy amikor ez a kettő valamiképpen egymás mellé kerül, és szinkronba kerül, akkor mindig meglódul a missziónak a szekere, az egyháznak az ügye, amikor az emberi gondolat rátalál az Istenire, valamiképpen megérti ezt. És így leszünk tanúi az első európai gyülekezet alapításának, annak is első tagja megtérésének, aki olyan, mint a mustármag, vagy a mustármag ígérete, hogy aztán ugye egy hatalmas nagy fává lesz tulajdonképpen, így neveztem el magamban, hogy az Európa projekt, ugye mai szóval, és hát így vegyük sorra az üzeneteit ennek a résznek, érdemes az előzményekre is figyelni, azért is olvastam fel, az előtte történt dolgokat, hogy egyrészt a személyi feltételek, ahogy tetszik, aztán az iránynak, a célnak a megtalálása, és Lídiának a megtérése. Ez a három dolog, amit nagyon szépen össze is függ egymással. Nagyon fontosnak tartom azt a történetet, amit ugye János Márk személyhez kötődik. Márk írta Márk evangéliumát, ő Péter tanítványa, lelki gyermeke, és az első missziói úton elindult Pálékkal, és visszatért menet közbe, tehát nem ment végig Pállal, és úgy vélik a magyarázók, hogy ennek az lehet az oka, hogy nem tudott azonosulni igazán jó lelki ismerettel a páli evangéliummal. És komoly gondot okozott ez neki, inkább visszafordult. Ugye a törvény nélküli evangéliumról van szó, szóval a pogányok közti misszióról, és ez valószínű így van, és aztán közbe jön a jeruzsálemi zsinat, a 15. rész elején, ahol megegyezik a két irány, és a zsidó kereszténység a pogány kereszténységgel, és Márknak is könnyebb lesz a lelkiismerete mondhatni. Én azért gondolom azt, hogy jelentkezik Pálnál, hogy most már megyek, most már rendben van, tudom, hogy mi a helyes, elfogadom az atyák döntését, és szívesen megyek veled. És hát Pál, én szerintem nagyon emberi magatartást tanúsít, itt nem csak nagy vonalúság van, ugye szó se lehet róla, mondja. Aki nem jött velünk, az ne jöjjön. És ugye azt mondja az írás, hogy ugye viszály támadt, hasadás támadt, a nagy barát és testvér és pártoló Barnabás is közötte, és arról is az a véleményem, hogy Barnabás volt itt, aki a helyzet magaslatán állt, mert azt mondta, hogy ezért nem döngöljük agyakba Márkot, most már megváltozott a helyzet, tehát szűkkeblű itt Pál. Ez egy egyszerű kis emberi momentum, és Barnabás meg azt mondja, nem hagyom magára Márkot, tehát nem, azt fejezi ki ezzel, hogy nem vállalom ezt a fajta retorziót, nem vállalom, nem állok mellé, ez nem igazán helyes dolog. Nem vállalja fel pár sértődöttségét, magyarán szólva. Tehát az ügy azonban mindenkinek fontos, a Krisztus nevének hirdetése mindenek felett való, és hát ezért aztán a dolgok mégis rendezett módon mennek tovább. Szoktuk azt is mondani, hogy hát emberek vagyunk, van ilyen, de azt gondolom, hogy ezen, hogy emberek vagyunk, ügyek buktak már meg, nem is kevés és nem is kis ügyek. Minden esetre itt az Isten lelke az, aki átlendíti őket ezen a személyeskedő momentumon, és ez azért fontos, hogy ilyet is megőriz az íge, mert lássuk, hogy hát igen, valóban emberek vagyunk, de hát ennek vannak következményei. De az Úrnak terve van, mégpedig a misszió az egész világra, ez a nagy terv, és ezen belül egy döntő szakasz jön Európa. Nevezhetnénk ezt, ugye, ahogy mondtam, az Európa projektnak, még maiabban csak per EU projektnak, még pedig a pogány EU missziói projektjének. Hát ez azért is érdekes számunkra, meg mindaz, ami itt következik, mert hát tulajdonképpen ma a kereszténység ezelőtt, vagy ebben áll itt Európában, hogy újra itt áll. Minden esetre lejár itt a kicsinyesség ideje, és Isten nagyvonalú, és milyen különös, egy pont Pállal lesz nagyvonalú, elmegy ugye Lisztrába, Pál, ahol megtövezték, emlékszünk rá, de nem halt meg, és ott talál rá egy igazán hűséges és nagy támasza is lesz a későbbiek során Timóteusra, a tanítványra, és hogy belegondol az ember abba, hogy éppen Pál ugye, emberi kapcsolataiban gyengébbnek bizonyos kap egy Timóteust, hogy ott, ahol köveket kapott először, most egy élő követ, egy igazi társa Timóteust kap, aki majd akkor is ott a börtönökben mennyire fontos szerepet fog játszani. Nagyon érdekes, hogy ez a Timóteus, aki zsidó anyának és görög apának a gyermeke, és Pál, aki annyit küzd éppen ezzel a jeruzsálemi vonallal, mégis ezt a körülmetélést elvégezteti Timóteussal. Itt viszont hallatlan rugalmas, mert mennek majd a zsinagógákba sorba, és Timóteus félig zsidó, félig görög, és hogy elfogadják, azt mondja, hogy most ezt kell tenni az ügy érdekében. Tehát itt megint a teljesen az ellenkezője, itt a nagyvonalú, a rugalmas Pált látjuk, aki saját magát is ugye, le tudja korlátozni ebben a tekintetben. Talán rádöbben arra, hogy a saját feje után ment, vagy kezdett menni, és Timóteuson keresztül nem csak azt tapasztalta meg, hogy az Úr gondoskodott róluk, hanem azt is, hogy mindig tőle kell kérni, mutassa meg az alkalmas munkatársakat is. Tehát így tanította Isten Pál apostolt, ugye a Márktól Timóteusig vezető úton, és azt hiszem, hogy ez nagyon tanulságos mindjárt számára. De nem csak munkatársat kell elkérni, hanem azt is, hogy mi az Úr akarta, most hova menjünk, merre menjünk. És itt egy megint nagyon izgalmas pillanatait örökíti meg az ige, Pál le akarja járni a régi utat, azt mondja, menjünk körbe, nézzük meg az összes helyeket, és újabb kis-ázsiai területekre is menjünk prédikálni. Ennyi volt a célja, és azt veszi, hogy nem megy a dolog. Tehát egyszer már megcsinálták, mondhatni, hogy van egy rutinjuk is ezeken a területeken, és mégsem megy a dolog. Ezt olvassuk, hogy a Szentlélek nem engedte, vagy Krisztus lelke nem engedte, hogy hirdessék az igét ki Ázsiában, Kis-Ázsiában. Elég nagy útvonalat tettek, meg gyakorlatilag fölöslegesen nagyon nehéz gyalog utak ezek, és azt kellett megtapasztalni, hogy ez nem az ő utuk. Vajon mit jelent ez, hogy a Szentlélek nem engedte nekik? Hát én csak azt gondolom, mondjuk így a saját tapasztalatból, hogy olyasmit tapasztalhattak meg, hogy egyszerűen nem fogadták őket. Vagy már atrocitásokról nem tudósít az írás, talán egyszerűen erőtlen volt, amit mondtak. Mondta, mondta, neki mondjuk így, hogy aludt, ugye. Nem ehhez voltak szokva, talán mindesetre megérzik, hogy valahogy a kettő nem stimmel, hiányzik a lendület, meggyőző erő. Tehát fölismerik azt, hogy nem erre vezet az ő útjuk. Nekem is nagyon tanulságos volt, éppen ez a hely, és talán azért is szeretem, mert annak idején a szorvány világban volt nekem is ilyen tervem, hogy hogy kell fölépíteni, és szép szisztematikusan meg fogja kódítani az egész Dunántúlt, és mindenkit, és minden falut, és aztán kiderült, hogy mehettem én nagyon kézenfekvő központokban, senkit nem érdekelt. És voltak helyek, ahol meg kiderül, hogy ott várják, hogy ott már közösség van. Arra kell figyelni, hogy kapok-e valami jelzést. Nem a tervek a legfontosabbak, hanem hogy jönnek jelek, jelzések, és azt ki kell tudni várni. És ezt kell tudni, ilyenkor el kell tudni engedni esetlegesen a magam nagy koncepcióit is, jónak látszó dolgokat, és tovább kell tudni keresni. Kétszer is leírja ez a történet, mi arról beszél, hogy valami módon harcolnak Pálék azért, hogy biztos útmutatást kapjanak, és azt hiszem, hogy arra is fontos volt ez a tapasztalat, hogy megtanulja Pálnak, nagyon odaszánt és hatalmas akarat erejű ember, hogy tudni kell csendben várni, pedig hát várt ő elég sokat még a megtérése után, és mondta, hogy most már aztán jön a lendület, és nem, megint csak meg kell néha állni ebben a nagy tempóban, és várni. Krisztus nevébe csak ott lehet szólni, ahol a Krisztus lelke azt megengedi. Minden esetre figyelni, csendben lenni, imádkozni és várni a jeleket. Ennek az időszaknak nagyon komoly üzenete van a mi gyülekezetünk számára is, mert nagy döntések előtt állunk akár, és akár miféle döntés, bármilyen okosnak látszik, nem lehet hozni. Figyelni, várni a félreérthetetlen felülről való jelekre. És egyszer csak megjön ez a jel, ugye álmában ez a bizonyos macedón férfi jelenség megáll előtte, és egyértelmű, hogy aláhúzza, hogy ez nem egy valami ködbevesző alak vagy hang, hanem macedón, magyar, szóval úgy is van öltözve, nyilvánvaló, hogy honnan való, európai, görög, római kultúra képviselője, és hív, és abban a világban, amelyik tulajdonképpen egy ilyen nagyon multikulturális világ, a Nagy Sándor óta, ugye a hellénizmus, görög-hellén kultúra lett az uralkodó, miközben politikailag, gazdaságilag, katonailag a római birodalom mindent legyőzött, éppen az egyik bölcsük mondta, hogy eközben a görögök pedig gyakorlatilag ugye, a lelkét azt viszont legyőzték a birodalomnak az ő kultúrájukkal, és ez a kultúra rászorul a segítségre, hiány van az Isten dicsőségének Pállal szólva, és mit mond ez az álombéli férfi, azt mondja, hogy jöjj át Macedóniába, és légy segítségünkre. Rászorul ez a görög-római világ segítségre, mert bár éppen az ereje teljében van valójában, már a morális alapjai, tudjuk jól, hogy már szétrohadtak a császárság idejére. Tehát alkalmas társakkal, világos céllal, és bizonyára ugye megkönnyebbült lélekkel érkeznek meg az első európai állomásukra, Filippibe. Ez egy nagyon érdekes, meg is jegyző, ez egy római város volt, ez még Nagy Sándor apja alapította, és aztán a rómaiak a veteránjaikat telepítgették ott le. Tehát egy katonaváros volt, Filippinél volt ugye az a bizonyos találkozunk Filippinél, a nagy csata Octavianus, Augustus és Brutusék között, tehát ez mindenképpen egy ilyen érdekes hely, ahol nagy csaták zajlottak, és most is egy nagy csata fog lezajlani, de valójában nem a nagy külsőségek lesznek itt az izgalmasak, hanem a görög-római szellem itt találkozik az európai először a kereszténységgel, az evangéliummal. Itt egy egyszemélyes győzelem történik, de annál fontosabb, hogy egy asszony szíve által nyit Európa ajtót az evangéliumnak. Nem volt ebben a városban zsinagóga sem, ez egy katonaváros, hogy mondta, hogy nem nagyon szerettek lakozni és kereskedni, de néhányan laktak ott is a zsidók közül, és köztük volt ez a Lídia, aki azt mondja, egy hívő asszony volt, de nem zsidó, hanem görög. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert nem prozelita volt, nem egy áttért, hanem egy olyan pogány, akit viszont megragadott az egyisten hit, a parancsolat, a törvény, a morális tartás, a komolysága az egésznek, és csatlakozott a helyi közösséghez. Ezeket nevezték, hogy a hívők, ugye emlékszünk rá talán, hogy faluban nagyon gyakran mondták, hogy azok ott a hívők. Hát mondom, maguk micsodák, ugye? Ők reformátusok, ugye? Mert ugye, miért? Mert azok kitűnt az, hogy azok nagyon komolyan vesznek. Tehát értjük persze, hogy mit értek alatta, de ugye ez a hívő asszony, aki oda járt, ez a néhány, és hogy megragadott ez a pillanat, ez egy milyen klasszikus szórványhelyzet, ugye kevesen vannak, néhány asszony összejön, és férfiak sehol. Mert ez egy igazi klasszikus szórványgyülekezet, ugye emögött az van, hogyha 10 férfi nincsen, akkor nem is tudnak alkotni imádkozó közösséget, tehát minden esetre itt csak az asszonyok vannak, és Európában a keresztény gyülekezet és a evangélium úgy kezdődik, hogy néhány asszony együtt van, és azt gondolom, ennek azért nagyon erőteljes, jelképes üzenete is van, majd még erre visszatérünk, de jellemző a kereszténységre, meggyőződésem szerint azóta is, hogy ezt mindig a nők viszik el a hátukon. Ma is így van ez, ugye? Nem véletlen, amikor beszélgettem ugye iszlám szakértő német Pali kollégámmal, és ő is ezt vallja, hogy ez a nagy különbség az iszlámban. Férfiak ülnek a mecsetbe, és a nők nem járnak, hanem meg fordítva van, hogy férfiak nem járnak, és az asszonyok járnak. Minden esetre jönnek Pálék ugyanolyan lelkesedéssel, mint hogyha egy nagy zsinagógai közösség lenne, és elmondják az evangéliumot. És ez is nagyon érdekes, hogy egy férfi alak szól, ugye álmába Pálnak, és az első megtérő egy csendes szerény asszony lesz. Ugye? Ez a Lídia. Hogyan történik ez a megtérés, ez a nagy fordulat, ez a Filippi csata itt? Néhány nagyon egyszerű és döntő lépésben, és ez bennünket biztasson arra, hogy az Isten hogyan fogad el minket, hogyan hozhatunk döntést, hogyan térhetünk meg ebben a nagyon egyszerű néhány lépésben. Először is ugye hallgatott minket, mondja a tudósító. Tehát a hithallásból van, ezt sokszor szoktuk idézni, ott kell lenni, ahol igét hirdetnek, mert nem vagyok ott, és nem prédikálnak, hát akkor nem hallom. A második az, hogy az Isten igényének a hallása közben történik egy fontos dolog, azt mondja, hogy az Úr megnyitotta a szívét. Ez annyit jelent, hogy nem csak megértette, nem tudomásul vette, hanem úgy mondjam, mélyre megy a dolog. Ugye a Szentlélek Isten munkába vette az ige által az ő szívét, nyitottá váltala, hogy formálódni kezd általa. Aztán azt mondja írás tehát, hogy figyelt arra, amit Pálék mondtak. Azt jelenti ez a szó, hogy gondosan odafigyelt. Ez az ő része, hogy akkor már mondom így, hogy motivált arra, hogy akkor mit is mond ez ténylegesen, akkor járjuk ezt körbe, értsük meg ezt egészen és világosan, és így ragadja meg ő is az evangéliumot. És a következő lépés pedig az, hogy megkeresztelkedett, tehát elfogadta azt, amit megértett, és megvallotta azt, kifejezte az ő hitvallását is. És aztán pedig ugye nagyon ez is kedves ez a mondat, ha úgy találjátok, ha alkalmasnak találtok engem, akkor gyertek az én házamba. A gyümölcseit is megtermi, szolgálni kezd a misszió ügyéért az Úrnak. Ilyen egyszerű az első győzelem Európában, hallgatta az igét, megnyitotta Isten lelkedő szívét, gondosan odafigyelt, megértette, formált az ő belsejét, vallást tett, és háladással szolgált. És ez ma sincsen másképpen is, bátorítson bennünket Lídia megtérésének a története. Van itt még egy nagyon fontos dolog, ugye azt mondja, háza népével együtt megkeresztelkedett, mert ugye a család az életközösség is, de tevékenységi munkaközösség is, és mindig vallási kultuszi közösség is volt. Tehát a ház úrnője, ugye Lídiáról tudjuk, hogy egyedül élt, üzletasszony volt, ugye bíborral kereskedett, és egy ilyen ritka jelenség az ókorban, de már voltak ott a császári időkben önálló nők, akik vitték, lehetett vagyonuk már, korábban az sem lehetett, de itt már lehetett ebben az időben, és így maga is eltartotta magát és az ő háza népét, amiben az utolsó szolgálóig mindenkit bele kell érteni. És ez azt jelentette, hogy akkor együtt, tehát ott az egyén az még nem szakadt le a családról, a ház népről, együtt mindenki a legtermészetesebb módon és a legellenkezés nélkül, hogy így mondjam, keresztény élet megkeresztelkedett, és ez a gyülekezet ezt a családias vonását, ami nyilván Lídia házából indult ki, a későbbiekben is megtartotta, olyannyira, hogy Filippi lett aztán Pálnak a legkedvesebb, a szívéhez legközelebb álló gyülekezete, és a nekik írt levél, amit egyébként börtönből ír, az örömnek a levele. Tehát ez volt a légköre Filippinek, ez jött át a későbbiek során, abból én úgy gondolom, hogy ez a Lídia az első keresztény Európában, és az ő házát, szívét megnyitotta a szigorú, ugye, férfias és kemény zsinagógai örökségből, így lesz egy sokkal lágyabb, kedves otthonná váló gyülekezet. Lídia tehát az egyik az új szövetség nagy nő alakjainak, aki sokat tett a misszió ügyéért, az evangéliumért, közösségért, a szeretet szolgálatért, és hát most itt azt gondolom én, hogy Európa ma nagyon is rászorul egy ilyen segítségre, igen nagy bajban van, ugye, ahogy a macedón férfi, hogy gyere át, mert szükségünk van segítségre, hát igen nagy bajban van, és azt gondolom, hogy igenis ebben a Európa asszonyainak nagy szerepe van, mert a családot újra kell konstruálni, újra kell gondolni, és talán ők menthetik ezt meg, és a gyülekezeteket is ezáltal, ugye, megmenteni magát, az Európát, ezt a kultúrát a pogányságtól, a gyülekezetek felszámolódását és eltűnését, a családoknak a szétesését, ugye a nevezett nukleáris családok, a szétesett, atomizálódott családok világában, ezt még ma nagyon nehéz látni, mert nincs még igazán konkrét látomás, de van missziói parancs, vannak Lídiák és vannak igehirdetők, Isten szent lelke fog bennünket vezetni ebben, és az idei évet, amit olyan sokszor elmondtuk újra, elmondunk, hogy a család éve gyülekezetünkben, mi azt jelenti, hogy a családokra gondolunk, és a gyülekezetre is úgy gondolunk, mint családra. Ebben azt hiszem, hogy az első nagy európai fordulat története és Lídiának a története nagyon sok minden számunkra tud üzenni, és lendületet adni, és távlatot adni. Isten áldjon meg bennünket. Amen. Keressük ki a 376. dicséretünket, annak a harmadik és negyedik versét énekeljük, Jövel mi hozzánk is. Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük a biztatást, a mai igét, és könyörgünk a te lelkedért, hogy az formáljon bennünket. Ebben a világban sok minden formál, pillanatnyi hatások és erők mindig valami felé tolnak, löknek, de ha felülről való vezetésünk van, és kapunk hozzá határozott döntést, erőt, irányt, értéket, célt, akkor mehetünk a mi utunkon, és nem téríthet abból el semmi. Az emberi gyengeségeink sem, hogyha te azokat kézbe veszed, változtatod, tanítasz bennünket arra, hogy meg tudjunk újulni benne. Hadd könyörögjünk így a te lelkedért, és hadd könyörögjünk azért, hogy lássunk távlatosan is, és lássunk kicsiben is, az egyes személyekben is. Te mutass nekünk látomásokat és látásokat. Te könyörgünk azért, hogy te légy az, aki megőrzöd és helyreállítod a családokat, és benne az egyes embereket, és újra megtanítod őket együtt élni, együtt gondolkodni, dolgozni egymást szeretve, így lesz a örömnek a helye, hogy gyülekezetté is váljanak a családjaink, és a mi gyülekezetünk pedig váljon családdá. Azért könyörgünk most ehhozzád a kicsinyekért, gyermekeinkért, az ő jövendőjükért, mind azért, ami leálljuk már, és azokért a feladatokért, és hogy könyörögjünk az idősekért, akik sokszor perifériára szorulva érzik magukat, sokszor magányosnak, elhagyottnak, sordozzák a testnek sokféle nyavajáját is, és könyörgünk azokért, akik aktívak, akik reggeltől estig dolgoznak, hajtanak, olyan sokféle félelem is van bennünk, hogy meddig lehet még ezt így csinálni, meddig állnak meg a dolgok körülöttük, így kérünk téged arra, hogy könyörülj a mi egész népünkön is, egyházunkon és a mi magyar népünkön is ezekben a valóban nehéz időkben. És könyörgünk azokért, akik megszomorodtak, könyörgünk a gyászolókért, könyörgünk azokért, akik magányosak, egyedül vannak és kiszolgáltatottak. Légy velünk, és vidámíts meg a mi szívünket, adj nekünk örömet, és taníts bennünket a te fiad által járni, élni ebben a világban, szabad emberként és olyan emberként, akinek van dolga, aki építő módon van jelen, közösségében, családjában, gyülekezetében. Így kérünk, légy velünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, Szentlélek közössége legyen velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg, a hét alkalmait hirdetem, majd délután ifjórákat és vitaifi 6 órakor, a énekkart mindenképpen holnapi nap 18:30-kor várunk még jelentkezőket, a konfirmációk héten megszokott időben meglesznek, nyugdíjas bibliaóra szintén, a foci úgy szintén. Hirdetem, hogy pénteken lesz, tehát ezen a héten, ezt jól mondom, ugye? Ezen a héten, pénteken lesz az Ádám kör Oláh Béláéknál, tehát nem csütörtökön most ígéretesen, hanem pénteken, és Oláh Béláéknál az Erzsébet királynő utca 28/C, tehát Erzsébet királynő utca 28/C, és fontos, hogy mindenki legyen ott, aki érint és érdekel. Szombaton délelőtt 9 órakor tartunk egy megbeszélést a körzetekben szolgálókról, de ez már a gondnok úrnak a feladata, úgyhogy akkor átadnám a hirdetést, ezt a névsort is, ez meg így van kicsit.
Kedves testvérek, a Ádám körrel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy aki Ádámhoz közelállónak érzi magát, az ebbe a körbe szeretettel van látva, és akik még nem jártak, azok is jöhetnek, ez egy nyílt csapat. A körzetekben, tehát a kerületet, a gyülekezet területét felosztottuk több körzetre, körülbelül 2 évvel ezelőtt, és hát akkor többenket megkértünk, hogy csatlakozzanak ebbe a csapatba, és aztán több-kevesebb lendülettel ez ment, most szeretnénk ennek újabb lendületet adni, különös tekintettel arra, hogy a család évében a gyülekezetnek a család szerepét, támogató szerepét is meg kéne erősíteni, hiszen nagyon sokan küzdenek különböző gondokkal, kölcsönökkel, egyebekkel, és akkor jó azért, hogyha valamilyen szinten meg tudjuk a terheinket osztani. Tehát akiket elsősorban várunk, most felolvasom azt a népsort, akiket annak idején megkértünk, és többé-kevésbé elvállalták. Tehát Kirner Attila, Fóris István, Gyarmati Imre, Szalontai Károly, Tóth Teréz, Nagy Lászlóné, Megyeri Zsuzsa, Klein Zsuzsa, Ábrahám Edit, Pajzsék, Páfi Szabolcs, Aszódi Géza, Fehér István, Viola Tamás, Bajer Mártonné, Tatár Levente, Simon Mátyás, Raskonné Hatos Kati, Budainné Pintér Zsuzsanna, Lévainné Kapuvári Kármen, Nemeskéri Sándor, Barber Jánosné Elvira, Katona András, Hörömpöli Csaba, Pirót Béla, Kökény Gergely, Ilmesné Juhász Anikó, Botta Szilvia, Szirmai Sándor, Pető Lajos. Tehát ez volt a kiinduló csapat, de ez sem zárt kör, tehát ebből is lehet csatlakozni. Azok, akinek ugye itt többeknek közben változtak az élet lehetőségeik, tehát akinek van ehhez kedve, hogy legalább azt a dolgot, hogy elvigye a hírlevelet néhány embernek, 5-6 embernek, és ilyen módon tudja egyáltalán, hogy ők vannak, meg hogy ügyelkezett gondol rájuk, hívogassa őket, akkor azok a szeretettel látjuk, tehát szombaton délelőtt 9 órára. És hát igyekszünk ezt viszonylag gyorsan, hatékonyan megtartani. És hát nyilván van egy olyan bátorító lehetőség, hogy van, aki ezt tudja sikeresen csinálni, és azoknak a beszámolóját is meg tudjuk hallgatni. Ugye fontos, hogy megjelent az idei évben első hírlevelünk, köszönjük a szerzők és a szerkesztő munkáját, illetve mindenkit szeretnénk bátorítani rá, hogy a gyülekezeti élményeivel, tapasztalataival gazdagítsa a következő számokat. Azt is kezdjük átgondolni, ezt már többször hirdettük, hogy a jövő évben szeretnénk a Halacská óvodába gyermeket küldeni, és ha igen, akkor jelentkezzünk. Megkezdődött tehát az adóbevallási szezon is. Láthatjuk a reklámokba, hogy boldog-boldogtalan kéri az 1%-ot, mi boldogok vagyunk, és úgy kérjük. Tehát a Magyarországi Református Egyháznak, a Közegyháznak, de ez fontos tudni, hogy ez az 1%, tehát a iskolák, közintézmények fenntartására megy, és a másik 1%-kal lehet a gyülekezetünket támogatni, a Budafoki Református Keresztény Alapítvány, amiből például a nyári gyülekezeti tábort tudjuk támogatni, hogy gyakorlatilag féláron lehet ezen részt venni. Még egy ilyen nagyon fontos gondolat, sokan nem tudják, hogy időről időre megjelenik a sajtóba, hogy az állam tartja el az egyházat, meg azt fizeti a papokat, meg ilyesmi. Na most ez egy globális marhaság, Magyarországon legalábbis, tehát mondjuk Európa szinte legtöbb országában a hitoktatást az állam fizeti, nálunk ez nincs így, tehát azt mondhatjuk, hogy Németország az sokkal konzervatívabb, mint Magyarország. Például Romániáról nem is beszélve, tehát itt az, amit egyházfenntartói járulékon befizetünk, az az, amiből a lelkészeknek fizetése van. Illetve amit az alapítványnak adunk, abból tudunk mondjuk a gyülekezet számára hangosító felszerelést, vagy iroda felszerelést, vagy ilyesmit venni, amit a gyülekezet is tud használni, vagy sátrat, vagy bármi ilyesmit. Tehát ez nagyon hiányosan van benne az emberek agyába, kérem szépen, hogy mikor erről van szó, és azt magyarázzák, hogy milyen szemetek az egyházak meg, hogy az állam tartja el őket, és tartsák el a hívek az egyházat, akkor nyugodtan lehet azt mondani a szomszédnak, hogy tudod, igen, mi tartjuk el az egyházat. Így van. A kórus munkáját is köszönjük, és ők is várnak mindenki szeretettel, tehát hétfőnként este 6:30-kor, ugye? 6:30. Jó. Igen. És a 17:30 az, amit esetleg néha összekevergetünk, hogy 17:30-kor a foci kezdődik szerdán. Ez is egy nyitott kör, ide is lehet csatlakozni. Ha jól hallom, akkor már lassan újabb termeket kell nyitni, vagy ilyesmi van. Köszönöm szépen, és akkor mindenkinek sok örömet a hírlevél olvasásához.
A 275-ös dicséretünket keressük ki, és ezzel fejezzük be a Isten tiszteletet, 275. Az Úristen az én reménységem. Thank you. Fogadjátok szelídséggel a beoltott igét, amely megtisztíthatja ti lelkeiteket, az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói. Amen. Áldás, békesség.